Kedves testvére, kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket most már így közösségben is, nem csak egyen-egyenként. Arra gondoltam, hogy azzal kezdeném a délutáni szolgálatot, hogy szeretnék jelentkezni, hogyha a jövőre csináljátok a kerítést, nem tudom, hogy lesz ilyen kerítés.
Hát, igen.
Igen, akkor jövök dolgozni. Ja igen, idén kell, de na, bocsánat, nem 2017 van. Tehát ha 2019-ben jövök, akkor már fogok késni. De tényleg komolyan is gondolom, tehát szívesen jövök, úgyhogy ha lesz ilyen munka, akkor számíthattok rám. Egyeztessünk olyan vasárnapot, vagy olyan alkalmat, amikor lehetséges ez, hogy legyen az imaház még szebb. Nem igazán készültem ilyen búcsú prédikációval, vagy egyéb ilyen dolgokkal. Arra gondoltam, hogy valahogy ilyen az élet, nem? Hogy van, hogy messzebb vagyunk egymástól, van, hogy közelebb vagyunk egymáshoz, van, hogy az Úr úgy adja, hogy néhány évet az ember szorosabban dolgozzon együtt egy közösséggel, aztán eltávolodnak utána az emberek egymással, mint hogyha az Isten népe valóban úgy működne, mint egy család, nem? Mindannyian, amikor megkeresztelkedtünk, akkor ugyanahoz a családhoz kerültünk, aztán ahogy az élet sodor bennünket, ahogy az Úr vezet bennünket, úgy vagyunk egy kicsit közelebb, meg egy kicsit távolabb. Úgyhogy nem gondoltam volna, hogy én nekem egy ilyen búcsú prédikációt kellene tartanom ezen a mai napon, hanem arra gondoltam, hogy valami olyasmit szeretnék nektek elmondani, ami olyan bátorító, olyan segítő. És inkább legyen az Isten hatalmán a hangsúly. És van egy olyan történetem, remélem, hogy még nem prédikáltam erről az elmúlt időszakban, de ez egy olyan kedves történetem nekem a Bibliából, ami nagyon-nagyon közel áll hozzám. Azért is, mert még amikor kezdtem járni a gyülekezetben, mint barátkozó, amikor még csak ismerkedtem a Bibliával, akkor volt egy olyan sorozat az Ózdi gyülekezetben, nem lelkipásztor tartotta ezt a sorozatot, hanem egyszerűen a testvérek tartották, a gyülekezetnek a tagjai, és nem egy ilyen nagy prédikációs sorozat volt, hanem egy felolvasás sorozat, egy kis könyv alapján, ami azóta is úgy megmaradt bennem, és nagyon közel került hozzám, nem tudom, ismeritek-e, az volt a könyvnek a címe, és így a sorozatnak a címe is, hogy Te is járhatsz a vízen. Ismerős a könyv? Na, akkor van, aki olvasta, örülök ennek. Elolvasnám nektek a történetet, és akkor beszélgessünk egy kicsit, nézzük meg ennek a történetnek a tanulságait. Gyakorlatilag a történetünk az 5000 ember megvendégelése után kezdődik, ami egy kiemelkedő és egy nagyon fontos állomása volt Jézus Krisztus életének. Annál is inkább, mert egy hatalmas csodát tesz Jézus azzal, hogy 5 kenyérrel és 2 hallal jól lakat 5000 embert, és még 12 kosár marad is. A tömeg olyan lelkes lesz, annyira megszeretik Jézust, és annyira csodálják a hatalmát, hogy mindenki nagyon szeretné a történetnek, Jézus történetének ennek a pontján azt, hogy Jézusból király legyen. A tanítványok is nagyon szeretnék ezt, a tömeg is nagyon szeretné ezt, hogy ez valóra váljon, hogy na most itt azonnal megvalósuljon az, ami szívünk vágya. És Jézus nem engedi ezt. Mert a történetünk úgy kezdődik a 22. versben, hogy Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Máté evangélium a 14. fejezet 22. versében olvassátok ezt. Jézus visszautasítja azt a tisztet, vagy azt a vele szemben támasztott várakozást, ami árad felé a tömegből, és ami árad felé a tanítványok részéről. Gyakorlatilag, hogyha meg akarjuk érteni, hogy ez milyen helyzet, hogy mi az, amit Jézus ebben a pillanatban visszautasít, emberi szempontból nézve, tehát nem Isten oldaláról nézve ezt, hanem emberi szempontból nézve, olyan, mintha egy aranylábú focista, mint annak idején Puskás volt, végig cselezni az egész pályát, kijátszaná az utolsó védőt is, szembe kerülve a kapussal adna neki egy kötény, tudjátok mi az a kötény, amikor a lába kötött még átrúgja a labdát, és a kapust megkerülve ott állna az üres kapu előtt, és utána elgurítaná a kapu mellett balra vagy jobbra a labdát, hogy ne legyen gól. Mert a történelemnek ezen a bizonyos pontján minden adott volt, hogyha Jézusból király kellett volna, hogy legyen, akkor itt királlyá tudott volna válni. Olyan nagy volt a támogatottsága. Olyan sokan álltak mögé. Olyan sok ember beszélt az egész országban arról, hogy milyen nagyszerű ember ez a názáreti, hogy milyen hatalmas csodákat tesz, hogy úgy beszél, ahogy eddig még senki nem beszélt, olyan csodákat tesz, amiket senki nem tett eddig. Egyszerűen nincs hozzá fogható. A farizeusokban és a magas tanácsban, hogyha voltak is vele szemben bizonyos szempontból ellenállások, vagy szembehelyezkedések, ez még nem éleződött ki ez a helyzet, olyan mértékben, mint ahogy majd később, 3 évvel később ez megtörténik. Tehát Jézusnak ezen a ponton nincsenek igazán olyan nagy ellenségei. Hatalmas támogatottsága van. És mindenki, aki ott van körülötte, a tanítványai, akiket a családjaként szeret, akinek azt mondja, hogy ti vagytok az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám, akiket legközelebb érez magához, ők is alig várják, hogy ez megtörténjen. Alig várják, hogy ez valóra válhasson. Ott vannak a lehetőség beteljesedésének a kapujában. És Jézus ekkor azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem. Azt olvastam, hogy kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba. Kényszerítenie kellett a tanítványait, hogy hagyják el a tömeget. A tanítványok is élvezték azt a helyzetet, amiben Jézus Krisztus által kerültek. 5000 ember dicsőítette őket abban a helyzetben. Mindenki rájuk nézett, ők vitték a kosarakat. Ők osztották a kenyereket, és mindenkinek a szeme hálával volt tele, amikor rájuk nézett. És most Jézus azt mondta nekik, hogy most menjetek el. Itt kell hagyni most ezt a tömeget, és el kell mennünk innen. És sem a tanítványok, sem a tömeg, és szerintem talán senki emberfia nem értette ekkor, hogy Jézus ezt miért cselekszi. Nagyon jól visszaadja ebben a történetben a tenger állapota a tanítványoknak a lelkét. Azt olvassuk, hogy amikor elindultak a hajóval, egyébként szó szerint azt mondja Jézus nekik, hogy hajózzatok át a túlsó partra, vitorlázzatok át oda. Nem lesz belőle semmilyen vitorlázás. Azt olvassuk később, hogy a szél az ellenük dolgozott. Azt olvassuk, hogy a hajó ellen támadt a szél, egy ilyen nagy vihar keletkezett. És nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy tartotok egy irányba, egy olyan irányba tartotok, ahova nem is akartatok menni. Ez egy ilyen jónási komplexus, hogy oda kell mennem, ahova nem akarok. Igaz? És mész. És nem az van, hogy ha már egyszer oda kell mennem, pedig nem látod sok értelmét, ráadásul még a szél is szembe fúj. Ráadásul olyan, mintha még az Isten se akarná ezt, nem? Éreztétek már? Éreztetek már hasonló dolgot? Ott vannak a tanítványok benne ebben a hajóban. Jézus nélkül vannak ott ebben a hajóban. Jézus kényszerítette őket, hogy ott legyenek. Oda kényszerítette őket, ahova nem akartak menni. És nagyon úgy tűnik, hogy egyet értenek a szembefújó széllel, meg a nagy hullámokkal, hogy minek kellett nekünk ide jönni. Erre csak a vihar van, nem jutunk át soha arra a partra. Egyszerűen elképzelhetetlen. Nézzük tovább a történetet. A 23. verstől azt olvassuk, hogy de miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni, és amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor pedig odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Jézus elhagyja, ő maga is elhagyja a tömeget, elmegy egyedül imádkozni, a tanítványok küzdenek a tengerrel, aztán amikor Jézus befejezi az imát naplemente tájékán, még ránéz a domboldalról a tóra, és látja, hogy ez alatt a hosszú idő alatt a tanítványok még a közepéig se jutottak el. Annak a távnak nélküle, ahova el kellett volna menni. Valahol ott vannak a tó közepén. És akkor eldönti, hogy akkor utánuk megy és segít nekik. Egy különleges módját válassza ennek Jézus. A tengeren jár. Ez egy csoda. Nagyon speciális, nagyon különleges dolog ez, nem? Tehát nem nagyon látunk ilyet Jézustól. Nagyon kevés olyan természetfeletti dolog van, ami ennyire szembetűnő. Úgy is mondhatnám, hogy ami ennyire szenzációs, mai szóval élve. Mert hogy eddig még nem tett ilyet. Nagy dolog volt ez az 5000 ember megvendégelése is, de ott volt kenyér, volt hal, fölemelte a kosarat, levette, a tanítványok pakoltak. Ki tudja, hogy az 5000. ember már mit látott ebből, hogy most hogyan is kapja meg ő azt a kenyeret, meg azt a halat, amit ehet. De azért ez egy elképesztő, szembetűnő és szenzációs dolog, hogy Jézus úgy akar segíteni a tanítványoknak, mivel látja őket, hogy nagyon nagy bajban van, hogy elkezd keresztül gyalogolni a hullámok között egyenesen a hajó felé. Gondolkodtam azon, hogy hát miket tehetett volna még Jézus. Hát például mondhatta volna azt, hogy hallgass némújjel. Nem? Emlékeztek? Volt ilyen. Lecsendesítette a vihart, egyszerűen felállt a csónakban, amikor vihar volt, széttárta a kezeit, azt mondta, hallgass némújjel, és a vihar elcsendesedett. Jézus akkor nem lépett ki a hajóból, ott volt a hajóban, nem tudjuk, hogy meddig imádkozott, vagy hogy azonnal megtörtént, hogy hirtelen síri csend lett, de megtehette volna ezt is. Ez kevésbé lett volna olyan szenzációs, olyan elképesztően megdöbbentő. De Jézus nem ezt teszi. Azt is tehette volna, még egyszerűbb dolgot is tehetett volna, hogy azt mondja, hogy atyám őriz meg őket mindvégig. És az atya megőrizte volna őket egészen addig, amíg át nem jutnak a túlsó partra. Ő meg megkerülte volna, vagy beszállt volna egy másik hajóba, és ment volna utánuk, nem? Tehát ez is egy ilyen megoldás. Nekünk is van sokszor ilyen megoldásunk, igaz, hogy látjuk, hogy valaki bajban van, és akkor imádkozunk érte. Mivel sok mindent nem tudunk érte tenni, Istenre hagyjuk, és beszállunk mi is egy hajóba, és megyünk utána, hogy ha utolérjük, akkor azért még meg tudjuk tenni, ami rajtunk áll. De elsősorban az Isten gondjaira bízzuk őt. Ez nem egy olyan látványos megoldás. Jézus is választhatta volna ezt a tanítványaival kapcsolatban, de nem. Jézus tudatosan választ egy olyan módot, egy olyan helyzetet, egy olyan helyzetbe hozza a tanítványait, ami teljesen egyértelművé teszi azt, hogy ő mindennek fölötte áll. Egy megdöbbentő dolog, nem? Hogy el tudjuk képzelni, ha lehunyátok a szemeteket, el tudjátok képzelni, hogy ott vagytok a csónakban, és látjátok, hogy valaki közeledik felétek a víznek a tetején sétálva. Ez egy nagyon melbevágó kép. Nagyon megdöbbentő, hogy ez azonnal ezer kérdést vet föl. Egyszerűen az józan emberi ész nem tudja felfogni, hogy ez hogyan lehetséges. Ezért olvassuk később azt, hogy azt látjuk, hogy amikor Jézus odaér, ugye, akkor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet. És ilyetükben felkiáltottak. Hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amit nem tudunk megmagyarázni, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor valamit nem tudunk felfogni, akkor kinyilvánítjuk arról, hogy ez irracionális. Azt szoktuk mondani, hogy ez lehetetlen. És mivel embernek lehetetlen járni a hullámok tetején, ezért erre azt mondjuk, hogy akkor ez nem lehetséges, hogy az ott ember. Gyakorlatilag ez történik. A tanítványok nézik a közeledő alakot, és azt mondják, hogy ez nem lehet ember. Ha pedig nem ember, akkor valaki más. És hogyha valaki más, ugye akkor nem a jót, figyeljétek meg, hogy a tanítványok nem a jót feltételezik. Nem azt gondolják, hogy valami isteni küldött jön a segítségükre, hanem egy kísértet, egy szellem, egy valamilyen félelmetes dolog jön azért, hogy őket bekelebelezze, vagy elpusztítsa, vagy még jobban tönkre tegye. Megijednek, megfélemlednek, ahogy írja a Biblia, és kiáltanak. Ijedtükben kiáltanak. Jaj, mi fog történni? Ekkor Jézus azonnal megszólította őket, és azt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ahogy Jézus azonnal elindul a segítségükre, amikor látja azt, hogy a csónak bajban van, itt ebben a helyzetben, amikor a tanítványok kifejezik a félelmüket, azt a rettegést, ami a szívükben él, Jézus azonnal segítségükre siet. Azt mondja nekik, ugye ez a három szó, bízzatok, én vagyok, és ne féljetek. Három megnyugtató szó. Az egyik egy bátorítás. Ne adjátok föl a hitéteket. Ne gondoljátok azt, hogy most a gondviselés ellenetek fordult. Ne gondoljátok, hogy olyan nagyon nagy baj van ebben a helyzetben. Azt mondja Jézus, bízzatok. A második, azt mondja Jézus, hogy én vagyok az. Az, akit ismertek, akiről tudjátok, hogy kicsoda. Lehet, hogy ez egy nagyon szokatlan helyzet, lehet, hogy egy nagyon nem egyszerű helyzet. De én veletek vagyok. Én segítek. Én nem hagylak el benneteket, akármi történjen. És az utolsó, ebből fakad. Ne féljetek. Tegyétek le a rettegést, tegyétek le a félelmet, ami a szívetekben van. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben. Én szerintem előfordul az emberrel hasonló. Előfordul az, hogy ott állunk az életünkben egy olyan helyzetben, hogy látjuk, hogy minden adott és minden jó arra nézve, hogy a vágyaink végre valóra váljanak. Elérünk az életünk során egy olyan pontig, ahol azt mondjuk, hogy no most már innentől kezdve mindennek rendbe kell menni. Tényleg megdolgoztunk azokért a dolgokért, amiket megdolgoztunk, van szép családunk, békességünk van, és most lehetőségek is vannak, lehetne élni ezzel a lehetőséggel, és talán akkor még jobb lehetne. Akkor az Isten azt mondja, hogy nem. Akkor az Isten azt mondja, hogy nem, nem így lesz. És ha egyszer csak egy ilyen hatalmas vihar támad az ember körül a semmiből, Azt érzi, hogy kényszerhelyzetbe kerül. Azt érzi, hogy olyan dolgokat kell megtennie, amit nem akar. Nem szeretné megtenni, nem szeretne úgy cselekedni. De az élet rákényszeríti. És akkor mit évő legyen? Hogyan tud az ember ilyenkor ráhagyatkozni az Isten akaratára? Hogyan tudja az ember ilyenkor elfogadni az Isten akaratát, hogy mi legyen ezután? Ez egy komoly kérdés. És még a szél is szembe fúj, igaz? Arra megyek, amerre nem akarok, és mégsem sikerül semmi. Pedig már akkor azt várná az ember, hogyha Jézus küld arra, hogyha Jézus szeretné, hogy ezt vagy azt tegye, akkor az Isten is vele tartson. De szeretném, ha meglátnánk ebben a helyzetben, hogy Jézus ott van a tanítványokkal, és az Isten nem fordul el tőlük. Hanem csak egyszerűen Istennek más szándéka van. Péterrel, Jánossal, Jakabbal, és a többi 12 tanítványjal. Isten egyszerűen egy másik utat jelöl ki a számukra. Egy olyan utat, ami őket az üdvösség felé vezeti, és nem a földi királyság felé. Egy olyan utat, amit az Isten pontosan tud, hogy merre kell mennie. Ma délelőtt, vagy talán a déli szünetben volt, már beszélgettünk, nem, szombatiskolán, egy csoportban beszélgettünk, és azt mondta az egyik fiatal felnőtt testvérünk, látott egy jó képet az interneten, Facebookon. Ilyen keresztény kép, és az van ráírva, hogy ahogy te elképzeled, hogy Isten vezet. És itt áll az ember, egy egyenes nyíl, és utána meg itt áll. Hát, hogy innen eljut oda, vagy fordítva mutatom nektek, hogy innen eljut ide. Igaz, hogy ez az, ahogy te képzeled, ahogy Isten vezet téged. És akkor mellé van rajzolva a valóság. Míg végül eljutsz ahhoz a pontig. Nem csak, hogy hullámos, nem? Nem, hogy van egy olyan dolog, hogy most oda kell mennünk. Jó, induljunk, és akkor indulnál erre. És azt mondják, nem, arra kell elindulni. Igaz, pont az ellenkező irányba. Hogy jutok el oda, hogyha arra kell mennem, nem? Hogy jutunk el lelki magasságokba, hogyha mélységekbe jutunk? Hogy lesz az, hogy segíteni tudunk másoknak, hogyha magunknak is iszonyú nehézségeik vannak? Mi lesz így velünk? Hogy lehetséges ez, hogy Isten nem egy ilyen egyenes utat ad nekünk oda, hova el szeretnénk jutni? Pedig úgy lenne a jó, nem? Adott rá az alkalom, a lehetőség és minden. Az igazi kérdés az, hogy bízunk-e ilyenkor az Isten ígéretében? Bízunk-e abban, hogy Isten tudja, hogy mit csinál? Jézus nagyon jól tudta, hogy mit csinál, amikor elküldte a tanítványokat. Jézus nagyon jól tudta, hogy mit csinál, amikor elengedte az őt éltető tömeget. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi fog történni, amikor jött a vihar. Ezért választott egy elképesztő megoldást, arra nézve, hogy megmentse ebben a helyzetben a tanítványokat. Mert meg akarta mutatni azt, hogy ő a tanítványok elképzeléseinél is feljebb való. Meg akartam mutatni azt, amit máshol a Biblia olyan egyszerűen fogalmaz meg, hogy az én utaim, az nem a ti utaitok, így szól az Úr. Csak mi ezt sokszor nem akarjuk belátni. Mert mi nekünk van egy elképzelésünk arra nézve, hogy az Isten mit szeretne. És azt gondoljuk, hogy arra kellene végigmenni. És erre jön az Isten és jár a vízen. És azt mondja, hogy én nem arra járok, amerre ti. Az én megoldásaim nem azok a megoldások, amiket ti szeretnétek. Én másképp cselekszem, mert én vagyok az Úr, én vagyok az Isten. És lehet, hogy te nem látod, hogy most épp mi történik, és hogy hogyan lesz. De egyben biztos lehetsz, én megtartalak téged, és én segítelek. Én itt vagyok, nem messze tőled. Szép ez a gondolat, én nem akarok most, nem annyira Péter hitéről akarok beszélni, vagy a hit fejlődéséről. Ugye Péter azt mondja, hogy ha valóban te vagy az, akkor mondd azt, hogy járjak a vízen. Péter szó szerint azt mondja, hogy parancsold meg nekem. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amikor nagyon innatokba szállt a bátorságotok. Én voltam nem is olyan régen egy ilyen helyzetben, és nem is vállalkoztam rá. A társével együtt voltunk, ott voltatok egy páran, Balaton lellén, és elmentünk egy parkba, ahol azt lehetett csinálni, hogy volt egy nagy magas torony, oda föl kellett mászni gyalog, vagyis hát a saját lábán az embernek. Rákötöttek egy ilyen gumi pózdát, rácsatoltak erre a hegymászós hevederre, és alá kellett vetni magunkat a mélybe. És gyakorlatilag rá kellett magunkat bízni erre a gumi kötélre, hogy a gumi kötél majd ott a végén megtör minket. Hát emelje fel az a kezét, aki ezt megmerné tenni. Aki megmerné tenni. Akik ott voltak, nem emelhetik fel a kezüket, csak akik nem voltak ott. Megmernétek tenni, hogy egy nagy magas háznak a tetejéről, vagy milyen magas volt az? Hány méter? 12, igen, ilyen magas, hogy belevetitek magatokat egy ilyen gumikötéllel? Majdnem olyan, mint a bungee jumping. Igaz? És most az emelje fel a kezét, aki megtette. Nem figyeltétek, Panni jó magasra emelt fel a kezed, légy szíves, mert Panni megcsinálta. Igaz? De tudjátok, én ezen gondolkodtam, amikor ezt a történetet gondoltam, hogy elmondom nektek, hogy ezt elmondom, hogy az biztos, hogy ha nekem ezt muszáj lett volna megcsinálnom, engem oda fel kellett volna vinni, és le kellett volna lökni, hogy én onnan lejöjjek azzal a kötéllel. Tehát nekem, értem azt, ami itt történik Péterrel, hogy Péter ott van a csónakban, és nézi Jézust, és azt érti, hogy Jézus áll a vízen, azt is érti, hogy egészen a vízen jött odáig, és teljesen biztos benne, hogy ez neki sikerül, mármint, hogy Jézusnak ez sikerülhet, meg hogy ő erre képes, de hogy ő maga Péter, hogy ő erre nem képes, az biztos. És hogyha neki ezt meg kell tennie, ha neki ezt muszáj megcsinálnia, akkor ez nem megy azért, mert ő ezt akarja. Nem egyszerűen azért megy majd csak, ha az Isten megparancsolja neki. Mert akkor megy. Mert akkor muszáj. Mert hogyha az Isten mond valamit, akkor az úgy lesz. Igaz? Mert hogyha az Isten parancsot ad, annak minden enged. Annak enged a szél, engednek a halak. Minden enged neki, az egész természet és minden. Mert az az Isten szava. És ezért nincs Péterben egy szemernyi bátorság sem. Pont ezért kéri Jézustól azt, hogy Uram, parancsold nekem, hogy menjek feléd, hogyha te vagy az. Én magamtól ki nem szállnék. Igaz, benne van ez a félelem. És Jézus azt válaszolja, hogy jó, parancsolom, gyere. És Péter kiszáll a csónakból, és elindul. És nagyon érdekes dolog, ugye a hitnek a gyönyörű példája ez, hogy amikor az Isten parancsol, akkor olyan dolgokat képesek vagyunk megtenni, amit egyébként nem tudnánk. Amihez semmi hatalmunk nincs, amire mi képtelenek vagyunk. Mert ha az Isten azt mondja, akkor a lehetetlen is sikerül. És amíg ez a biztos tudat ott van Péterben, amíg ebbe ő hisz, addig nincs is baj. De abban a pillanatban, amikor már nem Jézusra figyel, hanem a körülményekre, arra a lehetetlen dologra, ami éppen történik vele, hogy ez valósággá válik, akkor megijed ezektől a lehetőségektől, akkor megretten, és abban a pillanatban elkezd süllyedni, és kiált, hogy Uram, segíts, mert elveszek. És nagyon, nagyon tetszik nekem ebben a történetben, hogy a 31. vers, ugye, hogy azután, hogy azt mondja Péter, hogy süllyedni kezdett, és felkiáltott, hogy Uram, ments meg, a 31. vers úgy kezdődik, hogy Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és megragadta őt. Milyen messze volt Jézus Pétertől?
Itt a pont, mondd hangosan.
Egy
karnyújtást. Egy karnyújtást. Ott állt már előtte. Igaz, hogy Jézus pont annyira van tőlünk, hogy abban a helyzetben, ahol a próba ér, ott még meg tudjon ragadni bennünket. Én tudom, hogy az életben vannak nagyon kegyetlen próbák. Olyan próbák is vannak, hogy az ember azt hiszi, hogy akár a épp eszét elveszíti. Hogy lehet, hogy nem is fogja tudni soha feldolgozni azt, ami vele történik. És olyan nehéz olyankor hinni azt, hogy az Isten ott van egy karnyújtásnyira. Mert nagyon sokszor a próbákban, a nehézségekben azt érezzük, hogy csak zuhanunk, és nincs megállás. Azt érezzük, hogy vége mindennek. Pedig az Isten ott van egy karnyújtásnyira. És a legmegdöbbentőbb, hogy megtapasztaljuk, hogy az Isten nem enged leesni. Lehet, hogy éveken keresztül, hosszú éveken, évtizedeken keresztül zuhanunk, de amíg élünk, az Isten mindig ott van, hogy el tudjon kapni bennünket egyetlen egy mozdulattal. Hogy meg tudja állítani ezt a zuhanást, hogy helyre tudjon hozni bennünket újból. Nem tudom, hogy Isten miért enged meg ilyen próbákat az életünkben. Nem tudom, hogy miért van az, hogy néha az Isten gyermekei elhagyatottabbnak, vagy szerencsétlenebbek érezhetik magukat a próbák miatt, mint bárki más a világon. Miért van az, hogy az Isten megengedi ezt a magunkra hagyatottságot, hogy azt érezzük, hogy az Isten elküldött bennünket valahova, hogy menjünk, és még csak velünk se jött, és oda küldött bennünket, ahova nem is akarunk menni, és aztán még azt is megengedi, hogy nagyon nagy bajba kerüljünk. És aztán egyszer csak elkap bennünket, mégis abban az adott helyzetben, abban az adott pillanatban megragad bennünket. De egy dolgot tudok, hogy amíg élünk, addig ebben a próbában mindig van reményünk arra, hogy az Isten megmentsen. Azt olvastam, hogy Isten azért engedi meg a próbákat az életünkben, minden jellegű próbát, hogy az a mi javunkra váljon. Ez egy nagyon mellbevágó dolog, mert azt jelenti, hogy tulajdonképpen nekünk szükségünk volt arra a próbára, amibe kerültünk. És hogyha belegondoltok az életetekbe, hogy hány és hány olyan próba volt, amit a hátatok közepére se akartatok. Hogy hány és hány olyan próba volt, ami minden porcikátok tiltakozott tőle, és azt mondtátok, hogy ezt nem akarom, ez nem az enyém, nem is az én életem, én ezt az életet nem akarom így élni. És belegondoltok abba, hogy az Isten gondviselése a pontosan az, hogy azokba a próbákba kellett lennetek, mert ez szolgálta a javatokat, akkor nagyon komoly kérdések jönnek elő. És nem tudom, hogy ez mennyire megnyugtató. Hitben az tud lenni. Hát visszamenőleg az ember mindig meglát olyan dolgokat, ami valóban az ő üdvösségét szolgálja. De az elsődleges dolog mindig ezt látni. Hogy a próbákban az Isten nem ennek a világnak akar megmenteni bennünket, hanem az ő országa számára. És lehet, hogy ebben a világban nyomorúságtok lészen, de ne féljetek, mondta Jézus, én megnyertem, én legyőztem ezt a világot. Igaz? Mindent a menny oldaláról kell nekünk látnunk és néznünk, ami történik az életünkben. Jézus megragadja Pétert, beszállnak a hajóra, és nézzétek meg, hogy milyen szép gondolat ez. Ebben a, nem tudom, hogy ti, hogyha ezt a történetet elolvassátok, itt melyik verset választanátok ki, arra nézve, hogy nektek ez egy igazi üzenet, vagy egy nagyon fontos üzenet. De nekem az én választott versem az a 32. Pedig a 32. versben csak ennyi van. És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. Abban a pillanatban, ahogy beszálltak együtt a hajóba. Ahogy Péter visszatalált Jézushoz, ahogy Jézus utolérte Pétert, ahogy megragadta, ahogy újból az ember és az Isten egymás mellett volt, abban a pillanatban megoldódtak a dolgok. Onnantól kezdve minden működött. Valahogy ez az a pillanat, amiről máskor úgy olvasunk, hogy Énok pedig az Istennel járt, és ezért Isten magához vette. Hogy a tanítványok Jézussal jártak. Onnantól kezdve egy közösség voltak, együtt voltak. Krisztusban élni, Krisztusban lenni, állandóan Krisztusban élni az életünket. Ezt jelenti ez az egyetlen egy pillanat. De ehhez kellenek a próbák. Ehhez kell látnunk azt, hogy az Isten fölötte van annak, amit mi gondolunk. Úgy is mondhatnánk egyszerűen, hogy az Isten természet feletti. Neki ott van hatalma, ahol nekünk nincs. És a hit igazi próbája az, hogy mi ehhez a hatalomhoz tudjunk kapcsolódni. A természet felettihez, az Istenhez, mi őt tudjuk beengedni az életünkbe. Mi tudjunk akkor is oda menni, ahova ő mondja, hogyha nem akarunk, akkor is megtenni azt, amit ő mond, hogyha nem szeretnénk, és hogyha azt gondoljuk, hogy még a szél is szembe fúj, akkor is csak menni előre arra, amerre az Isten küld minket. Hát ezt szeretném volna a szívetekre helyezni, és az Úr áldását kívánni az egész gyülekezetnek. Ámen.